Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt az IT Business 2023-as évértékelő podcastje az IT Business stúdiójából. A következő fél órában kivesézzük a hazai IT munkaerőpiac és a globális IT szakma legfontosabb tavalyi trendjeit, idei kilátásait. Ebben segítségünkre lesznek mai vendégeink, Vidus Anett, a Humanfield IT toborzási üzletág igazgatója, valamint Sopp Attila, a 2023-ban 20 éves születésnapját ünneplő IT Business magazin főszerkesztője. Tartsanak velünk, és választ kaphatnak egyrészt arra, hogy melyek voltak a legkeresettebb IT szakmák 2023-ban, milyen irányba fejleszte tudását, aki jó állást szeretne, és hogy folytatódhat-e az informatikusi bérek emelkedése. Másrészt pedig arra, hogy mit hozott és mit hozhat az életünkbe a mesterséges intelligencia, és fél-e attól az újságíró, hogy az MI elveszi a munkáját. A mikrofonnál a házigazda, Justin Viktor, az IT Business szerkesztője. Mielőtt belevágnánk a 2023-as év értékelésébe és a 2024-es esztendővel kapcsolatos várakozásaink kivesézésébe, hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy gratuláljak Anettnek. Nemrégiben jött ki a Budapest Business Journal hivatalos rangsora, melyben 2023-ban zsinórban immár a második alkalommal végzett a Humanfield a felvadász cégek rangsorának élén, hiszen nettó árbevétele 35%-kal meghaladja a második helyezettét. Mindezt olyan időszakban érte el a vállalat, amikor a gazdasági recesszióhoz társuló, sosem látott munkaerőhiány korábban nem tapasztalt kihívások elé állította a HR piac szereplőit. Gratulálok, Anett, ez igazán szép teljesítmény.
Köszönjük az egész csapat nevében.
A rangsorból nem derül ki, de ez azt is jelenti, hogy IT-ban is ti vagytok az abszolút piacvezető fejvadász cég?
Szektorra bontva ugyan hivatalos statisztika nem készült még, de abból kiindulva, hogy a rangsor összeállításán figyelembe vett 2022-es árbevételnek legnagyobb része az IT-s keresésekből származott, ráadásul az IT közvetítéseinkből származó árbevételünk jó részt magasabb összeg, mint a versenytársaik minden szektort egyben foglaló teljes árbevétele. Nem járhatunk messze a valóságtól, hogyha azt mondjuk, hogy az IT keresésekben is a Humanfield megelőzi a versenytársait.
Még egyszer gratulálok, és akkor most térjünk rá a magunk mögött hagyott esztendő értékelésére. Attila, hozzád fordulnék azzal a kérdéssel, hogy te mikor fedezted fel, hogy valójában az MI, a mesterséges intelligencia évét írjuk 2023-ban? Vagy látom, ravaszul csillog a szemed, te ezt már tudtad?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Igen. Sejtettük, ugye a mesterséges intelligencia, hogyha valaki benne van az informatika világában, akkor tudja, hogy már évtizedek óta velünk van, hol elbújik, hol előtérbe kerül. Mi már éreztük, hogy itt lesz valami, hiszen még mielőtt az OpenAI és a ChatGPT felrobbantotta volna a piacot, 22. szeptemberében az Insight konferenciánkat már mesterséges intelligenciának szenteltük, és így aztán, amikor megjelent a ChatGPT, ráfordultunk 2023-ra, teljesen egyértelmű volt, hogy ez fogja leuralni az egész évet. A februári lapszámunk címlapsztoriát is ennek szenteltük, és a szakértő megszólalóink is egyetértettek abban, hogy itt bizony nem csak hype-ról van szó. Amiben a tavalyi évben a ChatGPT és a sorban megjelenő többi megoldás újat hozott a korábbi rendszerekhez, próbálkozásokhoz képest, az az volt, hogy a mesterséges intelligencia kilépett a laboratóriumok falai közül, és mindenki számára kézzelfoghatóan elérhető valósággá és eszközé vált. Tehát mint egy gyerek mindenki rávetette magát a különféle online szolgáltatásokra, tágra nyílt szemekkel játszadoztak vele. És ugyanazt mondjuk most, hogy 2023 a mesterséges intelligencia éve volt, de én azt hiszem, hogy innentől kezdve mindegyik év a mesterséges intelligencia éve lesz. Tavaly még csak játszadoztunk a programokkal, amelyekkel már így is óriási dolgokat lehetett alkotni. Hadd idézzem most Satya Nadellát, a Microsoft első emberét, aki a ChatGPT-re és a Generative MI-re azt mondta, hogy az internet születéséhez hasonlítható jelentőségű dologról van szó. Én hajlamos vagyok egyet érteni vele, és aki hozzám hasonlóan átélte az internet vagy a web születését és hajnalát, az emlékezhet arra, hogy ott is az legelején még csak az újdonság varázsa fogta meg az embert. Néztük, hogy úristen, hát itten szövegeket lehet olvasni, meg kattintani ide-oda és másik oldalra menni, meg képeket letölteni és hasonlók. De az internet igazi jelentősége is akkor mutatkozott meg, amikor már észrevétlenül beépült, belesimult az alkalmazásokba, a szolgáltatásokba. És ma már ugye nem azt mondjuk, hogy internetezünk, hanem streamingen nézzük a sorozatokat, mobilon navigálunk, vásárolunk. Én ezt a jövőt látom a mesterséges intelligencia előtt is. Most még fölmegyünk az OpenAI oldalára, promptokat írunk a ChatGPT-nek, vagy a Midjourney-nek, de szerintem az igazi áttörést azt fogja jelenteni, amikor majd a technológia beépül minden programba, eszközbe, amit használunk a munkában és a mindennapi életben.
Hát igen, mondhatni, hogy a mesterséges intelligencia újra trendivé tette az informatikát, vagy legalábbis mindenhonnan a csapból is az informatika folyt, hiszen mindenki ráugrott ezekre, ahogy említetted, ezekre az új eszközökre. De mindeközben pedig az IT munkaerőpiacot ugye egy erős elbocsátási hullám sújtotta. Anett, maradt ebből valami tavaly?
Igazán nagy elbocsátási hullám az USA-ban volt, ugye ez 22 végén volt a kezdete, és 23-ban is kitartott még, mert folyamatosan alább hagyott és csökkent a száma. Hát elsősorban az USA-ban volt, másodszorban Nyugat-Európában, harmadsorban pedig Magyarországon, és hát ugye 2023-ra eljutott ez a hullám Magyarországra, és megértük, hogy a hazai informatikai piacon is elbocsátások történtek. Ez egy olyan történelmi pillanat volt, ami a mai napig érezteti a hatását. A korábban elszállt informatikusoknak a stabilitás és a kiszámíthatóság lett a legfontosabb, és ugyanakkor azoknál a cégeknél, ahol elbocsátások voltak, a megmaradt dolgozók is elbizonytalanodtak, és ők is nyitottak lettek a váltásra. Óriási változás történt a piacon is, ugyanis ketté szakadt a piac. A szenior kollégák iránt továbbra is van kereslet, ám a semmilyen tapasztalattal nem rendelkező IT szakemberek dolga rettentően megnehezedett. Érdekes adat egyébként, hogy például Németországban sokkal kiélezettebb a piac, mint valaha, ugyanis soha ekkora munkaerőhiány még nem volt a német IT szektorban, mint most. Hát sajnos Magyarországon még nem tért vissza ez a korábbi verseny, még nem olyan ütemben toboroznak, mint korábban, láthatóan óvatosabban, megfontoltabban, költséghatékonyabban toboroznak a cégek, és a piaci bizonytalanság miatt hosszabb lett a kiválasztási folyamat, akár 2-3 hónapra is.
Mi a helyzet a távmunkával? Ugye a pandémia után nagy kérdés volt, hogy visszatérnek-e a munkavállalók a munkahelyekre, vagy nem. Milyen erők mozognak most ezen a területen?
Általánosságban elmondható, hogy 2020-ban a pandémia kitörésével minden iparágban teret nyert a home office, viszont évről évre, különösen 2023-ban figyeltük meg azt a tendenciát, hogy számos kis és nagyvállalat is szigorította a home office arányát az irodai munkavégzés javára, de úgy tűnik, hogy ennek ellenére az IT piacon messze a legerőteljesebben dominál a hibrid és a full remote munkavégzés. Minden bizonnyal az IT szektorban hosszú távon is nyitottabbak lesznek a cégek a távmunka elvégzésére, ugyanis hát még mindig azt érezzük, hogy gyakorlatilag az informatikus diktál az álláspiacon.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Erről tudunk-e egy picivel többet mondani? Meddig lesz ez még így?
A jól képzett, magasan kvalifikált, naprakész tudással, modern technológiákban tapasztalt IT-sok még most is nagy kincsnek számítanak a piacon, és ezáltal jó alkupozícióból tudnak tárgyalni egy-egy állás lehetőség kapcsán. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy még mindig a munkavállalók vezérlik az IT munkaerőpiacot, hogy az IT szektorban jellemző munkabérek még mindig jelentősen meghaladják a más, akár más műszaki területen elérhető béreket, tehát mondjuk egy tapasztalt villamosmérnök, aki gyártásban dolgozik, és egy tapasztalt IT fejlesztő, aki egy szoftverfejlesztő cégnél dolgozik, ugyanannyi tapasztalattal, mondjuk 10 év tapasztalattal a szorzó az 2 lehet a két munkabér között, tehát óriási a verseny, és egyébként a magyar cégeknek a külföldi cégekkel is versenyezni kell, ugyanis a távmunka előre haladtával megnyíltak a piaci lehetőségek az informatikusoknak, és már nem csak hazai cégeknek dolgozhatnak, hanem akár itthonról egy amerikai cégnek is dolgozhatnak, emiatt is jobban felzárkóztak a bérek.
Még mielőtt Attilához fordulnék, van esetleg arról valamiféle adatod, hogy nagyjából hány informatikus hiányzik a magyar piacról?
Ez egy jó kérdés. Korábban ugye több mint 20 000 informatikusról beszéltünk. Itt ugye nem tudjuk, hogy most a jelenlegi válságos környezet ez mennyiben befolyásolta ezt a számot. Egy biztos, hogy a tapasztalt informatikusokra való kereslet az továbbra is nagyon magas, és a pályakezdőknek a lehetőségei azok sokkal rosszabbak, tehát például egy ilyen bootcampen végzett pályakezdő, akinek nincs tapasztalata, ő neki kevésbé van alkupozíciója a piacon, és míg mondjuk egy egyetemen végzett pályakezdőnek, akinek van szakmai tapasztalata, ő sokkal jobb esélyekkel indul.
Biztos, hogy a nagy lelkesedés közepette azért eszedbe jutott az is, Attila, hogy mi van akkor, hogyha még ügyesebbé válik ez a mesterséges intelligencia. Nem merült fel benned valamiféle aggodalom, hogy mind az újságíróid, ideértve engem, mind pedig te elveszítheted az állásodat?
Az, hogy az ember elveszítheti az állását, az mindig benne van a levegőben. Én azt nem hiszem, hogy ez a generatív mesterséges intelligencia miatt lesz. Nagyon sok emberre beszélgettem a mesterséges intelligenciáról tavaly, és elhangzott egy mondat, ami nagyon megragad bennem, és azóta is sűrűn idézem. Ez így szól, hogy nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni a munkáját bárkinek és bármilyen iparágban, hanem azok az emberek, akik a saját képességeiket támogatják meg a mesterséges intelligenciával. És hogyha belegondolunk, ez szerintem nagyon-nagyon igaz, és igaz volt talán már korábban is minden technológiai újításra is. Úgyhogy én ilyen értelemben egyáltalán nem tartok attól, hogy nem lesz munkám a generatív EMI miatt. Azt viszont már inkább megtapasztalom, hogy az én munkámat mennyivel megkönnyíti, milyen időtrabló tevékenységek terhét veszi le a vállamról. Egy újságíró munkáját legalábbis az enyém jó részét kiteszi az, hogy a felvett interjúkat le kell írni. Én ugyan 30x éve csinálom ezt a szakmát, elég gyorsan gépelek, de ez akkor is fél órákba, órákba telik. Most viszont csak annyit csinálok, hogy a digitális hanganyagot feltöltöm a webre, egy-két percen belül visszakapom a leírt szöveget, amiben elkülönülnek már a beszélők, látszik, hogy hol a mondat vége, ott van a központozás, a szavak felismerése félelmetesen pontos és folyamatosan javul, és mindezt egy magyar fejlesztésű rendszer tudja, tehát tökéletesen beszél magyarul, úgyhogy ezzel én hetente sok-sok órát tudok magamnak megtakarítani. Korábban mindig azt reméltem, hogy talán még, amíg nem megyek nyugdíjba, lesz ilyen rendszer, és most úgy tűnik, hogy itt is van. Ezért aztán én nem félek a mesterséges intelligenciától, hanem inkább próbálom magam is kihasználni minél több területen.
Akkor viszont egészen biztos vagyok benne, hogy valamelyik oldalnak drukkoltál a tavaly évvégi nagy Altman kontra Szuczkever vitában, illetve ugye az OpenAI-nak a bordja, amikor szembe került a Sam Altmannal. Szóval gyorsító vagy lassító?
A hallgatóink között szerintem senki nincs, aki ne tudná, hogy miről is van szó, de azért mégis egy pár szóban hadd idézzem fel. Ugye az történt, hogy az OpenAI, az ChatGPT fejlesztője felmentette, annak az igazgató tanácsa felmentette Sam Altmant, a vezérigazgatót. Ez egy pénteki napon történt, és az egész hétvégén arról szólt a tech internet, hogy akkor mi lesz-e Altmannal. Gyorsan kapott állást a Microsoftnál, aztán kiderült, hogy mégis visszaveszik, és az egész sztori azzal zárult, hogy a Szuczkever és a igazgató tanács tökéletes veresége volt. Én nem mondanám, hogy itt bárkinek is drukkoltam volna, mert lehet, hogy nem csak a gyorsításról és a lassításról szólt ez az egész történet, hanem itt ütközött egymással az, hogy az egész ChatGPT egy kutatási projektnek indult, amiből aztán hirtelen egy multimilliárd dollárossá váló üzlet lett, és ezeket az ellentéteket ilyen robbanásszerű módon oldották fel, és a végeredmény ugye mindenki számára egyértelmű, az üzlet KO-val nyert a kutatás fölött. És hogy Altman vajon mennyire csak gyorsító, ugye ő volt talán az egyik első, aki a mesterséges intelligenciáról a kongresszus előtt beszélt egy hosszú több órás meghallgatáson, és ott ő maga volt az, aki arra kérte, arra buzdította a törvényhozókat, hogy hozzanak szabályozást az EMI-vel kapcsolatban. Én alapvetően optimista, és ebből a szempontból akkor mégis, hogy gyorsító vagyok, szeretem, hogyha látom fejlődni a technológiákat, örülök minden újdonságnak. Ugyanakkor azt is érzem, hogy a mesterséges intelligencia veszélyei nagyobbak lehetnek, mint más korábbi technológiáké. Ezért aztán én is szükségesnek és jónak tartom, hogyha szabályozzák ennek a területnek a használatát, körülményeit, és különösen fontosnak érzem, hogy az EMI működése ne egy fekete doboz legyen, hanem megismerhető, ellenőrizhető, etikus technológiák szülessenek. Itt ugye aztán viszont felmerül a kérdés, hogy hol húzzuk meg a határt a szükséges mértékű szabályozás és az innováció felesleges korlátozása között. Itt biztos, hogy nincs egy egyértelmű határvonal, és az én félelmem inkább az, hogy az Európai Unió hajlamos átesni a ló túloldalára, és néha túl szigorú szabályozásokat vezet be.
Igen, hát Sam Altmant nem igazán marasztalták az OpenAI-nál az említett történetben, de ugye, ahogy Anettel beszélgettünk néhány perccel ezelőtt erről, egy jó informatikust, egy értékes szakembert azért szoktak marasztalni, bár ezeket kettő nem biztos, hogy összefügg, de mégis milyen motivációs eszközökkel dolgoznak ilyenkor a cégek?
Én azt gondolom, hogy pont a korábban említett nemzetközi munkaerőpiaccal való verseny miatt folyamatos nyomás alatt tartja a munkabéreket ez a verseny, és szerintem így az IT-s munkadóknak elemi érdeke a bérek lekövetése, és csak néhány cég esetében láttuk, hogy ez problémát okozott volna, és a cégek többsége igyekezett lépést tartani, és a legfontosabb szempont az IT-s munkavállalóknak továbbra is az alapbér, ezen kívül pedig a rugalmasság, illetve a full remote munkavégzés, hogyha azt tudják biztosítani, akkor mindenképpen elégedettek lesznek. Egyébként tapasztalatunk szerint az otthoni munkavégzés tényleg a legfontosabb dolog, mert például volt egy olyan partnerünk, akik irodai munkavégzés esetén az ott dolgozóknak all you can eat ebédet kínáltak, és szinte minden második jelölt megkérdezte tőlünk az interjú folyamatban, hogy jó, de akkor hány nap home office van, tehát hogy ez nem motiválta őket.
Változnak ezek a motivációs drive-ok.
Igen, mindenképpen.
Ugye a mesterséges intelligenciáról kénytelen, kelletlen, hál' Istennek, kinek mi, sokat beszélünk. Összefügg az IT piacnak a trendjei, összefüggenek az IT munkaerőpiacnak a trendjeivel. Te mit láttál, Anett, a legfontosabb trendnek a IT munkaerőpiacon tavaly?
Szerintem a legnagyobb munkaerőpiaci trend az volt, hogy a jelöltek elképesztően elrugaszkodott bérigényekkel jelentek meg, és csak ilyen elképesztő bérigények mellett voltak nyitottak a váltásra, amely már meghaladja a jól fizető IT-s cégek által kínált béreket is, és ugyanakkor csökkent a valóban váltani akaró jelöltek száma is. Sok esetben csak egy ellenajánlatra játszottak, és szerették volna megversenyeztetni a bérüket a jelenlegi munkáltatójuknál, és hát a 2023-ban a munkáltatóknál is a fókusz a megtartáson volt, és hát 10-ből 9 alkalommal sikerült is a jelölteknek ellenajánlatot kicsiholni a jelenlegi munkáltatójuktól.
Ez egy extrém likvid piac lehetett akkor.
Hát igen, tehát nagyon küzdelmes volt számunkra ez az év, mert tényleg nagyon sokkal több befektetett munkát kellett beletenni egy-egy projektre, mire valakit elhelyeztünk, illetve hát ugye a cégek is kevésbé voltak megengedőek a jelöltekkel szemben, tehát azokkal az elvárásokkal, amiket ők megfogalmaztak, és emiatt is volt az, hogy nagyon hosszúra nyúltak a kiválasztási folyamatok, és csak a legtökéletesebb jelölt kapott ajánlatot. Egyébként egy másik munkaerőpiaci trend volt, hogy egyre több szakember kezdett el távoli munkavégzéssel külföldre és külföldi fizetésért dolgozni. Hát az elmúlt 6-9 hónapban megindult egy digitális kivándorlási hullám, ami szintén megnehezíti a munkánkat, és nagyon nehéz emiatt megfelelő jelölteket felkutatnunk.
Igen, hát már a pandémia alatt is voltak szektorok, amik egyszerűen leálltak, meg lezártak, és nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen munkaerőpiaci helyzet, talán a múlt századnak a 20-as, 30-as éveiben. De hát ez egy nagyon, nagyon érdekes időszak minden szempontból, meg hát nehéz is természetesen. És sok minden változik. Így például az Nvidia gyakorlatilag a chipvilágnak az ura lett. És most ismét ugyanezt kérdezem tőled, Attila, hogy te ezt láttad jönni? Tehát láttad az Nvidia-t egy törpéből egy ekkora óriássá felnőni? És mi erről a véleményed?
Szerettem volna, hogyha láttam volna jönni, mert akkor évelején bevásároltam volna Nvidia részvényekből. Nem láttam, nem vásároltam, és lemaradtam így arról, hogy éppen előttem nyitva van egy chart. A 2023-at 156 dollár, 28 centen kezdte az Nvidia. Év végére ez fölment 475 dollárra, tehát meg háromszorozódott, és azóta, tehát most már több mint egy hét az évből, és most már 5,28-on áll, tehát egy újabb 50 dolláros emelkedést produkált a részvény árfolyam, és ezzel az Nvidia belépett abba az igen-igen exkluzív körbe, amiben az 1000 milliárd dolláros tech cégek vannak. Az amerikai sajtó csak úgy emlegeti őket, hogy a Magnificent Seven, amit nem lehet jó magyarra lefordítani, mert ugye magyarul a filmcím az a hét mesterlövész.
Igen.
Nem lövészek, viszont tényleg fantasztikusak.
De így nem árulunk el nagy titkot, hogy mind a ketten X generációsok vagyunk, és mi ezt tudjuk, hogy mit jelent.
Igen. Tehát mi még... Hát azt nem mondom, hogy a moziban...
A hét mesterlövész.
és még az eredetit láttuk, nem pedig a felújított igen. változatot. Tényleg most mindenki megőrül az Nvidia-ért, uralja ezt a piacot, egyes felmérések szerint 95% az övé a mesterséges intelligencia piac, vagy processzorok piacának, hogy jól mondjam, és mindenki bármennyi pénzt megad a most kapható legjobb H100-as processzor, $40,000 egészen elképesztő ára van, és ilyenekből kell sok száz, sok ezer ahhoz, hogy ezeket az óriási feladatmennyiségeket, amit az MI jelent, azt le tudják futtatni értelmes időn belül. Emögött az Nvidia-nak egy hosszú tudatos munkája van, tehát ebbe ők 10 évet fektettek, ez sokáig nem volt látványos, de amikor eljött az idő, akkor óriásit robbantottak vele. Én ugyanakkor azt láttam már, ahogy említetted, X generációs vagyok, 30 éve vagyok így a szakmában, láttam én már óriási cégeket, óriásit bukni. Ez most egy fantasztikus tündöklés, lehet, hogy sokáig tart, de meglátjuk majd. Én most nem mernék jósolni, hogy ki lesz a következő játékos, aki az Nvidia trónjára tör. Szerintem érdekes kérdés lesz az, amikor az MI képességek megjelennek a végfelhasználói eszközökben, laptopokban, mobiltelefonokban, azokat a csipeket vajon ki fogja gyártani, és akkor az mennyire fogja csökkenteni a szerver oldali...
Az Edge MI-ről beszélsz.
Igen, úgy is fogalmazhatunk.
Edge AI, bocsánat.
Edge AI,
inkább. Talán még egy dolog jut erről eszembe, hogy ez most ugyanakkor véget vetett a 30 éves fej-fej melletti viszonylag kiegyensúlyozottnak mondható chipgyártó küzdelemnek? Tehát, hogy ha nem úgy lesz, ahogy mondtad, hogy ez egy lufi és kipukkad, amit tényleg lehetetlen megmondani, akkor ennek vége? Akkor most az Intel gyakorlatilag lassan majd bezárja a boltot?
Nem vagyok egy elemző, nem tudnám megmondani, az Intel bezárja a boltot, sok nehézséggel küzdik, az teljesen egyértelmű, már a mobileszközök előretörése egy óriási ütést vitt be neki, és azóta sem tért teljes igazából magához. Nem írnám őt az Intelt le teljesen, a laptopok azért még mindig ott vannak mindenkinek az asztalán, szerintem nagyon sokáig ott is maradnak, és hát ott is remélhetőleg ügyes emberek, okos emberek ülnek, akik megtalálják, hogy hogyan kell kijönni ebből a gödörből, amiből most az Intel van.
Én nem örülnék, megmondom őszintén, mert hogy én assemblybe kezdtem annak idején programozni, tanulni, és ragaszkodom már csak nosztalgiából is az X86-os architektúrához valahol. De ha már a programozásnál tartunk, Anett, tőled szeretném megkérdezni, hogy mik a ma programnyelvei, ha már az assemblyt is megemlítettem. Mik ma a legkeresettebb programnyelv kompetenciák nálatok?
Szerintem a 2023-ban a legkeresettebb programnyelv az a Python volt, és hát ezután mondjuk a C, C++ és a Java következett, tehát ezek voltak a legkeresettebbek.
Ezek nem is annyira új nyelvek.
Hát elég régiek, nyilván a Python egy nagyon egyszerű programnyelv, de hogyha az ember belemélyed, akkor nagyon komplex megoldásokat is le lehet vele fejleszteni.
És akkor azt mondod, hogy egyfajta konzervatív piaci igény van, tehát hogy a konzervatívabb megoldások, hol dolgozik a piac, nem annyira az új technológiák viszik a prímet ebben?
Inkább azt mondanám, hogy a komplexebb megoldást igénylő feladatokra ezek a programnyelvek jobban használhatóak, tehát hogy például azt látjuk, hogy mondjuk egy önvezető autó fejlesztéshez nem feltétlenül fog működni egy JavaScript programnyelv, tehát ehhez még mindig a régi programnyelveket használják. Tehát ahol mondjuk a mesterséges intelligencia is megjelenik, ott még azért mindig ezek a régi programnyelvek, amik jól beváltak. Aztán persze ott vannak az ilyen újabb webes technológiák, ugye rengeteg erre is az igény, hogy mondjuk milyen webes alkalmazások fejlesztésére, hát ott azért már megjelennek az újabb technológiák.
Nagyon izgalmas, főleg ez az autonóm mobilitás, de vajon mi volt a legdinamikusabban fejlődő IT részterület? Tehát mit láttál tavaly?
Szerintem a legdinamikusabban fejlődő IT részterület az mindenképpen így az adattudomány területe volt, és egyre több cég felismerte, hogy rengeteg adat áll rendelkezésre, és hogy jó lenne, hogyha ezeket az adatokat elemeznék, és ezek alapján hoznának üzleti döntéseket, mert ezzel ugye nyilván a racionalizáció, a költségcsökkentés az 2023-ban fókuszban volt, és emiatt is akár teljesen új big data részleget is kialakítottak a cégek.
Akkor vajon ez volt a legbőkezűbben díjazott IT szakmacsoport is tavaly?
Az egyike, de emellett szerintem, ahol a legnagyobb bérfejlesztés volt, az a DevOps terület, tehát itt ugye ilyen infrastruktúra üzemeltetőkből a fejlesztés irányába kalauzoló IT szakemberek jártak a legjobban. Náluk ugyanis óriási volt a bérnövekedés, ez annak is köszönhető, hogy minden cég ebbe az irányba vitte a fejlesztési irányvonalakat, és a kereslet miatt megnövekedett az ő bérük.
És vajon mi a helyzet 2024-ben? Tehát mit tudnál esetleg egy kicsit így előre prognosztizálni ugyanerre a kérdésre válaszul? Tehát mi lesz idén a sláger?
Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciához köthető fejlesztési területek lesznek idén a sláger.
Ha már beszélgettünk a bérekről, lehet-e a hazai IT szakmában valamiféle általános bérszínvonalról beszélni, és ha igen, akkor ennek milyen ismert paraméterei vannak?
Általános bérszínvonalat azért szerintem amiatt nem lehet megállapítani, hogy a hány cég annyiféle bérstruktúra van, és én azt gondolom, hogy a piacon kézen forgó salary guide-ok nem feltétlenül a valóságot tükrözik, és ők például mondjuk kiemelnek egy-egy jól fizető cégnek az adatait, és az nem feltétlenül az átlagot mutatják. De hogyha mondjuk kellene mondani egy adatot, lehet, hogy van olyan junior, aki 2 év szakmai tapasztalattal mondjuk bruttó 1 milliót keres, és van olyan senior szoftverfejlesztő, mondjuk egy Python fejlesztő, aki több éves tapasztalattal akár a 2 milliós álomfizetést is elérheti.
Vannak ezek a nagyon gyors tanfolyamok, én rám ömlik minden közösségi média felületen, hogy itt nálunk 2 hónap alatt, itt 3 hónap alatt olyan tudást kapsz, hogy ezzel aztán most beleugorhatsz. Ezek működnek?
Korábbi években azt láttuk, hogy akkora volt az informatikai területen a hiány, hogy ezekkel a szakemberekkel is betöltötték a hiányzó pozíciókat, viszont 2023-ra egy átrendeződés látszik a piacon, és ezekre a jelöltekre kevesebb az igény, és már nem szeretne mindenki ilyen átképzett informatikust felvenni, tehát előtérbe került inkább a szakmai tapasztalat.
Attila, te mit vársz leginkább 2024-ben? Hogy kezdted ezt az évet? Milyen várakozásokkal? Az edzőterem mellett, bocsánat.
Igen. Ahogy említettem ugye a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy véget ér a játszadozás kora, én azt várom, hogy idén mindazok a belengetett újdonságok, amiket a nagy fejlesztők 2023-ban mondtak, hogy ez is meg fog jelenni abban a programban, az is meg fog jelenni, így beépül a böngészőbe, meg úgy beépül az operációs rendszerbe, ezek tényleg ott lesznek, és mindannyiunk életét megkönnyítik. Ha pedig egy kicsit a magyar piacról is beszélhetek, amiről eddig ugye csak a HR kapcsán esett szó. Nagyon várom, hogy is fogalmazzam, hogy a eddigi ilyen kis tespedés, vagy hát a lehetőségektől elmaradó fejlődés után végre lesz egy kis pezsgés, egy fellendülés. Egyrészt azért, mert megérkeznek az EU-s források, és ezek megnövelik a keresletet az informatikai termékek és szolgáltatások iránt, tehát elindulnak azok a programok, amelyek a kisebb és közepes vállalkozások digitalizációját, nagyon-nagyon hiányzó digitalizációját elő fogják segíteni. A másik oldalról pedig elkezdődnek azok az állami fejlesztések is, amelyek jól előkészítve már velünk vannak. Ahogy decemberben például megírtuk a digitális állampolgárság programot, annak az előkészületei tervei megvannak. Én nagyon kíváncsian várom, hogy abban a formában valósulnak meg-e, ahogy ezeket megígérték, mert én nagyon örülnék neki, hogyha tényleg az ügyintézés a zsebünkbe költözne.
Anett, te mit vársz idén?
A korábban említett uniós pénzek megérkezése, reméljük, hogy az állami informatikai beruházásoknak is új lendületet adnak, és ezáltal újra felpesdülhet akár az IT munkaerőpiac is, mert hogyha az állami informatikai szektor megerősödik, akkor megélénkülnek a projektek, beruházások, fejlesztések, és ez nagyobb mozgásteret eredményez a munkaerőpiacon, úgyhogy ezen kívül bízunk benne, hogy a versenyszférában is újra megélénkül a verseny, és újra nagyobb volumenben kezdenek toborozni a cégek, úgyhogy mi mindenképpen pozitív kilátásokkal vágunk bele a 2024-be.
Van-e bármelyik kötökben bármi maradt, amiről nem beszéltünk, de ide illik?
most jutott eszembe, ilyen kalambó módra, majdhogy nem az ajtóból visszafordulva, hogy az idei évnek szerintem még egy nagy ösztönzője lesz, ez pedig a NIS 2 uniós irányelvnek való megfelelés. Az információ biztonság az mindig is benne volt a levegőben. Tavaly volt 20 éves az IT biznisz, megnézegettem az első lapszámainkat, már akkor is azt írtuk, hogy az IT biztonság hú, de nagyon fontos, és ez gyakorlatilag egy örökzöld téma. Most eljött az a pillanat, amikor több ezer magyar vállalkozásnak kell szembenézni azzal, hogy nem halogathatja tovább a felkészülést és a komoly felkészülést, tehát olyan fajta követelményeknek kell megfelelniük, amiket csak papírok kitöltésével, néhány dokumentum elkészítésével nem tudnak teljesíteni. Úgyhogy ez megint egy olyan területe lesz a magyar piacnak, ami idén és jövőre, sőt utána is feltétlenül egy komoly lökést fogadni.
Kedves hallgatóink, ez volt az IT Business évértékelő podcastjének 2023-as epizódja az IT Business stúdiójából. Podcastjaink meghallgathatóak a Spotify, a Google Podcasts, az Apple Podcasts felületein. Köszönöm a részvételt a mai vendégeinknek, Vidus Anettnek, a Humanfield IT toborzási üzletágigazgatójának, valamint Sopp Attilának, az IT Business főszerkesztőjének. Az ő nevükben is búcsúzik a házigazda, Justin Viktor, az IT Business magazin szerkesztője. IT Business. Informatikáról, üzleti döntéshozóknak.